Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! Az egyház mindig éber szemmel vigyázta a hitnek a tisztaságát. Semmiféle tévedés, eretnekség ne csúszson bele, és az emberek az igaz, Jézus által tanított hitet gyakorolják és éljék a mindennapjaikban. És az egyház ezért minden áldozatra kész volt. Sőt, sokszor bizonyos embereknek, közösségeknek a meg nem értésével találkozott. Így volt ez a legutóbbi sorozatunknak a befejezőben, amikor Giordano Brunóról beszéltem, akit tév tanítása miatt ítéltek el, mert tagadta Jézusnak az istenségét, és ezért minden, sok más minden dolgot, panteista elveket vallott, hogy minden az Isten mindenben benne van, és minden Isten, panteizmus. És ezért halállal kivégezték. Itt 8. Kelemen pápa volt ebben az időben, aki vezette Krisztus földi egyházát. Az ő halála után egy 25 napos pápaság következett, amikor Baroniust megválasztották, aki 11. Leóként kormányozta az egyházat, mondom csak 25 napig. A megválasztás ellen Spanyolország élesen tiltakozott, és így Borghese Camillo, mint 5. Pál pápa 1605 és 1621 között vezette Krisztus egyházát, került a pápai székbe. Az új pápát elődjeihez hasonlóan mély vallásosság hatotta át. Naponként hallgatott szentmisét. Buzgón látogatta Róma templomait, és mint 8. Kelemen, ő is gyakran órákat töltött a gyóntatószékben, ahol a római köznépet gyóntatta. Életmódját a legnagyobb egyszerűség jellemezte. Magával szemben gyakran a fukarságig, takarékos volt, annál megértőbb volt azonban a nélkülözőkkel, a szegényekkel szemben. Az egyházi állam szegényeinek és nincstelenjeinek ellátása egyetlen elődjénél sem szerepelt a pápai háztartás költségvetésében, olyan nagy tételekkel, mint 5. Pál uralkodása alatt. A szociális gondolkodás terén azonban nem elégedett meg a szegények támogatásával. Az alsó néposztály részére hatalmas gabonaraktárakat építetett, mint az Ószövetség József fáraó udvarában, amit első rangú búzával töltött meg, hogy a nélkülözők akkor se legyenek ínségnek kitéve, amikor rossz termések miatt éhség fenyeget. Raktári búza árát olyan alacsony összegben szabta meg, hogy a legszegényebb ember is megvásárolhatta. A jobb módúak a pápai gabonaraktárakból nem vásárolhattak. A szegényebb családok is csak annyit vehettek, amennyi föltétlenül szükséges volt ellátásukra, hogy így az árdrágítás szorgosan elkerülje, és a kenyér csak akinek részére a pápa szociális gondossága szánta. A tartományok kormányzóinak ellenőrzésével a részrehajló és megvesztegethető bírákat keményen büntette, és így gondoskodott a jogrend megszilárdításáról is. A földművelés, ipar és kereskedelem érdekében kiadott intézkedéseivel pedig hathatósan hozzájárult az állam gazdasági életének az emeléséhez. Az egyéni tisztaság és az átfogó szociális gondoskodás egy kiváló képviselőnél azonban A nepotizmus sajnos ismét érvényesült rokon pártolás. Rokonai a Borgézék földvásárlásaik révén az egyházi állam régi nagy családjainak, a Kollonnáknak és Orsiniknek az örökébe léptek. Később már, 5. Pál után az Aldobrandinikkel való összeházasás folytán ez a család lett Itália leggazdagabb nemzetsége. Ez ugyan nem 5. Pál műve volt, de a rokonainak nyújtott kedvezés már az ő idejében is annyira szemet szúrt, hogy a nagy Bellarmin Robert bíboros lelkiismereti kötelességének tartotta a pápát figyelmeztetni erre. Ez a nepotizmus azonban korán sem hasonlított a régi reneszánsz pápák botrányos nepotizmusához. A pápa nem csak egyházi javakat nem ajándékozott rokonainak, hanem még rokona Scipione bíboros is úgy szólván semmi befolyást nem gyakorolt rá, úgyhogy még azokkal a gazdag ajándékokkal is, jövedelmező méltóságokkal sem tudott semmire sem menni, amikkel a külföldi udvarok elhalmozták a hatalmasnak vélt rokont. Az egyházi állam érdekében végrehajtott működésén felül is a katolikus egyház érdekeinek általános előmozdítására fordította 5. Pál a legfőbb gondot. Boromei Szent Károlynak szentiavatásában 1610-ben a katolikus megújódás jelentőségének átérzése éppen úgy kifejezésre jutott, mint abban a munkájában, amelyel a missziók fellendítésén dolgozott. Az orátoriánus szerzetesek szabályainak megerősítése, a Jézus Társaság és a kapucinus rend érdekében tett intézkedései, nunciusainak teljesítményei mind azt mutatják, hogy uralkodása alatt hivatása magaslatán álló, a feladatokat mélyen átérző és nagy munkabírású, erős egyéniség örködött Szent Péter székében, Krisztus hagyatéka fölött. Politikai érzék tekintetében 5. Pál nélkülözte 8. Klement pápának az éles látását. Vele olyan egyéniség jutott a pápai székbe, aki az egyház hivatását és a szentszéknek a népekre és fejedelmekre gyakorolt jogkörét a középkori nagypápák szellemében fogta fel, és az volt erős meggyőződése, hogy erős akarattal a pápaság és a papság tekintélyét a régi, nagy tradíciók szellemében tovább is fenntarthatja. Ám nem vetett számot az idők változásával és azzal, hogy a kor felfogása messze eltért már a régi hagyományoktól. Ez a felfogás és a körülményeknek ellentéte sodorta Velencével olyan konfliktusokba, amelynek tragikus kimenetelétől csak az a viszony tudta megmenteni az egyházat, amelyet még 8. Klement bölcsessége hozott létre a pápaság és Franciaország között. Az egyházi a szellem lassú elvilágiasodásával és az egyházi tekintély hanyatlásával párhuzamosan Európa szerte éles támadások léptek fel az egyházi kiváltságok ellen. Hozzájárult ehhez, hogy a művelődés terjedésével a tudomány is megszűnt kizárólag a papság működését erre lenni. A jogtudomány művelésében mindinkább előtérbe nyomult a világi elem, amely ennek folytán mind nagyobb és nagyobb szerephez jutott az államok törvényhozásában és kormányzásában. Ez a világi elem műveltség és tudomány, sőt, jelentőség szempontjából is egyenrangúnak kezdte magát érezni, a papsággal és féltékenységgel nézett a papság ősi kiváltságaira, amelyek az egyházi rendnek az övénél magasabb társadalmi pozíciót és tekintét biztosítottak. Az egyházi kiváltságnak tehát ez a mindinkább előretörő polgári réteg lesz a legkíméletlenebb ellensége. a társadalmi fejlődésnek ezt a vonalát nem lehetett már visszaszorítani. A pápaság viszont a tridenti zsinat rendelkezésének végrehajtásával az egyház tekintélyét ismét helyreállította, és befolyását arra is felhasználta, hogy azok a sérelmek is reparáltassanak, amelyek az egyházat a papság kiváltságainak megcsonkításával érték. Mindez már előre vetette árnyékát annak, hogy az egyház és az állam között hova tovább igen élesen fog a harc kirobbanni. A pápaság különösen Itáliában törekedett az egyházi kiváltságok teljes visszaállítására. Törekvésében nem csak jogi, hanem történelmi alapra is támaszkodhatott. Itália függetlenségének évszázadokon át a pápaság volt a legodaadóbb előharcosa. Itália elsősorban a pápaságnak köszönhette, hogy nem került idegen, német uralom alá. A pápaságnak tehát megvolt a történelmi jogcíme arra, hogy szavának döntő súlya legyen Itáliában. Ebben a tekintetben különösen Velencével álltak fenn ellentétek a köztársaság és a Szentszék között. Velencére, mint a keleti kereskedelem fő közvetítőjére, a mohamedánsággal és a keleti kereszténységgel való állandó érintkezés sem az államvezetés, sem a világnézet szempontjából nem marad hatástalanul. Kormányzati tekintetben ez a keleti hatás sajátságos alkotmány szervezetében igazság szolgáltatásának az európai viszonyoktól elütő, szokatlan, titokzatosságában és az államhatalom korlátlanságáról való felfogásban jutott kifejezésre, míg vallási téren, közönösségben és látszott vallásosságban nyilvánult meg. A Pádua Egyetemen még a 17. század első felében is szabadon hirdethették az evangélizmust, az államvezetésből pedig teljesen száműzték a vallási szempontokat. Ugyanígy nyílt titok volt a protestáns kereskedők és Wotton Angol követ vallási propagandája is. Az általánosságban uralkodó merkantil kereskedelmi felfogásra a szigorúbb erkölcsi normákat követelő reformszellem éppen oly feszélyezően hatott, és nem talált kedvező fogadtatásra, mint ahogy gyűlettel tekintettek az egyház törekvésére is, hogy a kiváltságokat fenntartsa. A kormányzatot a pápasággal szemben is olyan ellenséges érzület töltötte el, hogy a túltelített légkörben az első alkalomnak ki kellett robbantania az ellentéteket. Ez az alkalom el is következett, amikor 1604-ben a kormány két katolikus papot világi törvényszék elé állított. A köztársaság hatóságainak a vallásos élet területére való szüntelen beavatkozása, templomok és kolostorok zaklató felülvizsgálása, a püspökök kinevezési jogának a gyakorlása, a placétum szigorú kezelése, a papságnak az állami hivatalokból való kizárása. Egyébként is azt a gyanút keltette Rómában, az állam és az egyházat teljesen hatalma alá akarja gyúrni az állam. Ötödik Pál pápát már az 1604 és 1605-ben hozott velencei törvények is megdöbbentették. Ezek szerint templomok, kolostorok, kórházak vagy ezeket hasonló intézmények alapítása csak a szenátus külön engedélyével történhetett. Hasonlóképpen állami engedély kellett ahhoz is, hogy valaki egyházi személynek földbirtokot eladjon vagy adományozzon. Kétségtelen, hogy a felfelé törő állami túlsúlya kísérlete évezredes egyházi jogokat sértett. Ötödik Pál pápa tehát, akit hivatása teljesítésétől emberi tekintetek sohasem voltak képesek visszatartani. Az egyházi büntetést kilátásba helyezte, és így akarta a köztársaságot a két törvény visszavonására és a világi bíróság elé állított papok egyházi bíróság elé való utalására kényszeríteni. Velence ezzel szemben az államjogra hivatkozott, és nem csak megtagadta a pápa követelésének a teljesítését, hanem 1606-ban újabb törvényt hozott. Eszerint azok az egyháziak, akik valamely fekvőséget örök bérletbe adtak egy világinak, azt többé nem vehetik vissza saját haszonélvezetükbe. Emellett azzal a kiváltsággal is fordult a pápához, hogy a velencei pátriárkát mentesítse az olasz püspökök azon kötelezettsége alól, hogy a pápai megerősítés végett, püspöki vizsgálatra legyen köteles megjelenni Rómában. Az ellentétek annál inkább kimélyültek, mert amíg a pápa a régi egyházi kiváltságos sérelmeinek a reparálását és az új egyház ellenes törvények visszavonását szorgalmazta, addig a köztársaság az egyházat teljesen az államhatalom alá akarta rendelni. Azt a követelményt állította fel, hogy a velencei egyházi alapítványok csak benszülötteknek legyenek adományozhatóak, a pápai bullák csak állami hozzájárulás után legyenek kiirdethetők, minden papi gyűlést ellenőrizhessenek, és minden pénzküldeményt Rómába eltiltassanak. A meghozott és terbe vett törvények nem csak az egyház szabadságának teljes elfolytását jelentették, de nyilvánosságra hozták a köztársaságnak azt az eltökélt szándékát is, hogy nem akar békét, hogy még a optimisták szeméről is eltávolítsa a hályogot. 1606. januárjában Dózsévá választotta a Róma ellenes párt fejét, Leonardo Donátót, akivel a polgári társadalomnak az a rétege került uralomra, amely Róma elleni harcnak lelki alkatából kifolyólag is a legtürelmetlenebb képviselője volt. A kormány, hogy a várva várt küzdelemben egyházi oldalról is támogatásra találjon, és a velencei társadalom vallásos rétegének bizalmát is biztosítsa, olyan tolharcot készített elő, amelynek diadalában feltétlenül bízott, és amelynek élére egy államilag fizetett államteológust állított, a szervita rend velencei tartomány főnökét, Paolo Sarpit. A szenátus választása a maga céljai szempontjából a legalkalmasabb emberre esett. A természettudományok terén jó hírű, élesesű szerzetes, vallási téren azt a reneszánsz típust képviselte, amely minden belső meggyőződés nélkül élt, egy vallásrendszerhez sem ragaszkodott, hanem állandó ingadozással, majd ide, majd oda hajolt, anélkül, hogy szilárd álláspontot tudott volna elfoglalni, akár az egyik, akár a másik irányban. A kortársak jelentéseit titkos protestánsnak tüntették fel. A pápaság ellen vezetett harcban valóban attól sem riadt vissza, hogy előkészítse a protestantizmus útját Velencében, de viszont amint semmi különbséget nem tudott tenni a kálvinizmus és a luteránizmus között, éppen úgy az egyházból való kiközösítése 1607-ben nem akadályozta meg abban, hogy tovább is misézzen. De egyik történetíró szerint Sarpi elgondolásainak végpontjában egy pápa nélküli katolikus egyház állott, mások szerint életének egyetlen célja volt a pápai tekintély letörése. De bármi vezette is, annyi bizonyos, hogy a pápaság iránt érzett engesztelhetetlen gyűlölete és vallási téren elfoglalt kétszínű magatartása, mint egy predesztinálta a Róma elleni küzdelemre. Lelkülete mellett ragyogó, vitatkozó képesség és lendületes szónoki erő jellemezte. Rejtett céljai elleplezésére a katolicizmus palástját terítette magára. Míg Velencére nézve az isteni kegyelem különös jótiteményének hangoztatta, hogy az igazi hitet megismerte és elfogadta, addig minden lehetőt elkövetett, hogy a betkövetkező interdiktumot a közvélemény előtt úgy állítsa be, mint a pápaság túlkapásából eredő érvénytelen eszközt arra, hogy a pápaság világi dolgokban is korlátlan hatalmat szerezzen, amelynek minden megnyilvánulását a kormánynak joga és kötelessége megtiltani. A fejedelmi és állami hatalom hirdette egyedül Istentől származik, tehát mind a világiak, mind az egyháziak engedelmességre vannak kötelezve iránta. a papság kiváltságai nem isteni eredetűek, hanem a fejedelmek ajándékai. A fejedelem az egyház általános védője, tehát egyedül az ő tetszésétől függő a papság kinevezés éppen úgy, mint a pápai bullák kihirdetése. A fejedelem le sem mondhat erről a jogáról, még ha akarna is, mert ezt a jogot úgy kell tekintenie, mint a neki adott hitbizományt, melyet sértetlenül kell átszármaztatni utódaira. Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! Majd tovább folytatjuk ezt a részét az egyház történelemnek, amely nem éppen a legdicsőbb, legcsodálatosabb, legépületesebb dolgokról szól, de történelem az igaz, megtörtént volt. Imádkozzunk, hogy ma szerte a világban a szeretet diadalmaskodik, ez a legfontosabb. Ahol nincs szeretet, ott semmi sincs. Ellenségeskedés, és a gonosz léleknek a műve, amely belerondít minden szent, nemes cselekedetbe, elgondolásba. Isten óvjon mindnyájunkat ettől a gonosz léleki befolyástól és a gonosz léleknek a csapdáitól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!